Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna mai vendége Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Műsorunkat a rádióban felvételről hallják. Témáink pedig a Németországgal összefüggő kérdések, elsősorban azért, mert hétvégén tartományi választások lesznek, kettő is, majd október végén egy harmadik, és ezek az utolsó ilyen jellegű megmérettetések a szövetségi parlamenti Bundestag választást megelőzően, ami ugye 2021-ben lesz. De még mindezek előtt arról, hogy augusztus 19-én Sopronban emlékeztek meg a Pán-Európai Piknik 30. évfordulójáról Sopronban. Tehát 1989-ben ezen a napon ideglenesen megnyitották az osztrák-magyar határt, amin több száz NDK-s állampolgár jutott át Ausztriába, majd Nyugat-Németországba. Az elmúlt időszakban úgy tűnt, mintha elhidegültek volna a magyar-német politikai kapcsolatok, aztán két héttel ezelőtt Angela Merkel videó üzenetben köszönte meg Magyarországnak a határnyitást, majd személyesen is eljött Sopronba. Fordulatnak tekinthető ez a kétoldalú politikai kapcsolatokban? Ez a látogatás.
Én azt hiszem, hogy nem fordulat, itt azért egy folyamatosság van, és azt kell mondani, hogy van egy olyan irányzat a politika elméletben, hogy mi történt valójában, az dönti el, hogy milyen diskurzusok vannak arról a kérdésről. Tehát egy eseményről szóló diskurzusok végül is jelentést adnak annak, hogy tulajdonképpen mi történt.
Sokféle eseményről volt azért diskurzus, igen, az elmúlt időszakokban.
Én azt hiszem, hogy ennek több rétege van. Ha például a magyar-német kapcsolatokat nézzük, akkor legalább három narratíva van. Az egyik narratív az, hogy Merkel jön annak érdekében, hogy hozza a Sejem zsinórt, és ennek érdekében beavatkozzon, kvázi rendet csináljon a magyar politikában. A másik az, hogy economy first, a gazdaság a legfontosabb, következés a két ország közötti gazdasági összefonódás olyan mértékű, hogy gyakorlatilag hát ez észszerű dolog. És a harmadik azt lényegében ennek egy verziója, hogy tulajdonképpen pragmatikus mind a két fél annak következtében, hogy a belpolitika, európa politikai helyzet ezt indokoltá teszi. Ha innen indulok ki, akkor azt kell mondani, hogy magyar szempontból van egy folytonosság. Ez az pedig az, hogy a magyar modernizációnak az egyik legfontosabb forrása a magyar-német technológiai, tudományos és gazdasági kapcsolatok. Bárki van kormányon, ez gyakorlatilag egy folytonosságot jelent. Németország szempontjából most az aktualitás azt jelenti, hogy ezzel a látogatás Merkel egyfelől a közös emlékezet kultúrát szemléltette, tehát lényegében nem szeptember 11-én jött, hanem a pikniket ünnepelte meg, ami kétségkívül a most regnáló kormánynak egy gesztus. A másik szempont, ami nagyon fontos, ezzel is mutatta, hogy Németország lényegében egy nagyon fontos szerepet játszik, hogy az Európai Uniót egybe tartsa, és a legkülönbözőféle politikai erőkkel tartsa a kapcsolatot. Németországnak ez a közép-európai szerepe, illetve európai szerepe, hogy egybe tartsa Uniót, azt is jelent, hogy sok irányba, sokféleképpen próbálja a folytonosságot megtartani.
Ezek közül melyik narratíva mellé teszi le a voksot, a gazdasági vagy a politikai mellé? Ugye szeptember 11-ét mondott, miközben szeptember 1-én tartományi választások lesznek Németországban, illetve ugye a gazdasági szempontokat is említette.
Én azt mondom, hogy a egyik sarokpont a gazdasági kapcsolatoknak a folytonossága, és ez nem csak Magyarországra vonatkozik, hanem a visegrádi országokra is. Elég, ha arra utalok, hogy a Német Szövetségi Köztársaság az első számú gazdasági partnere Kína, de a visegrádi országokkal való kapcsolatok kétszerese a kínai kereskedelmi forgalomnak. Tehát azt kell mondani, hogy ennek a térségnek és ennek a térség részeként Magyarországnak összefonódása igen nagy, a kétoldalú kereskedelmi forgalom is emelkedett, kiegyensúlyozott, és ahogy mondottam, ez a kétoldalú kereskedelmi forgalom a magyar modernizációnak egyik fő hordozója, forrása. A másik a politikai mondani való, hiszen tulajdonképpen, ha megnézzük a német médiát, elsősorban a liberális és zöld médiát, ez elég gyakorlatilag a kedvenc ellenség, ha szabad így mondanom, a magyar kormányfő. Ebben a tekintetben, hogy Merkel itt egy látogatást tett, ez egy gesztus. Ebben a látogatáson nem kereste az elválasztó pontokat, tehát például nem említette annak a szükségességet, hogy a kvótarendszert a menekültek újra elosztásával kell bevezetni.
Ettől függetlenül azt mondta, hogy egy új startra lenne szükség az európai politikában, tehát lényegében valamelyest közeledett a magyar álláspont irányában.
Igen, és ez megfelel annak a von der Leyen által a bizottság új elnökének a törekvésének is, ami ugyan hát a bizottság elnökének mindenkitől független kell lenni, de azért mégiscsak a német politika univerzumából érkezett Brüsszelbe.
Említette a Selyem Zsinort, azt akkor eltették?
Ez a Selyem Zsinór, ez korábban volt, és elsősorban a magyar ellenzéki médiának egy sajátos narratívája volt, hogy tulajdonképpen a belpolitika az Európa politikává vált, és Merkel gyakorlatilag hát rendet csinál. Ez inkább a magyar belpolitikai és a magyar ellenzéki politika gondolkodásával függ össze. Itt azt hiszem, hogy egy közös emlékezet kultúrának az ápolása, a gazdasági kapcsolatok, hozzáteszem, hogy a magyar-német bilaterális kapcsolatokban van mivel dicsekedni, idézőjelbe. Ezt a miniszterelnök ki is fejezte. Gondoljunk arra, hogy a óvodától a egyetemig lehet németül tanulni, a német kisebbségnek parlamenti képviselői vannak, és mindezek a szempontok is, és az időzítés is. Kelet-Németországban, kelet-német tartományokban vannak választások, és Kelet-Németország, Németországon belül sok tekintetben azokat a strukturális problémákat örökölte, amit a kelet- és közép-európai országok, a visegrádi országok is örököltek a múltból.
Néhány hónappal ezelőtt több száz milliárdos hadipari beszerzésekről is megegyezett a magyar kormány Berlinnel, és zárójelben jegyzem meg, hogy a védelmi tárcát akkor az az Ursula von der Leyen vezette, akit aztán a Fidesz szavazataival is megválasztottak az Európai Parlamentben az Európai Bizottság elnökének. Ez az egyre erősödő gazdasági szál vagy együttműködés, ez mennyire volt a motiváció között?
Hát az nyilvánvaló, hogy a katonai megrendelések is ennek az Zrínyi program egy jó alapot ad. Gyakorlatilag mindig a kétoldalú kapcsolatoknak egy fontos területe. Németország, mint beszállító, fegyverszállító, itt elsősorban harckocsikról van szó, jön számításba, de mondhatnék más példát is, hogy a katonai hardvernek a megrendelése az mindig egy nagyon fontos élesztője a jó kétoldalú kapcsolatoknak.
És mennyire lehet ez alapja mondjuk az Ursula von der Leyennel való együttműködésnek?
Hát természetesen a Leyen, mind a korábbi tárcának, a védelmi tárcának a tulajdonosa, ő is részese volt ennek a folyamatnak is erről tájékoztatva, és Leyennek is az a egyik legfontosabb célja, hogy az Európai Unió egységét valamiképpen fenntartsa. Ez az egység nem egyszerű, ezt a miniszterelnök beszédével rendelt, hogy az egységet úgyis újra létre kell hozni. És hozzáteszek még egy valamit a kapcsolatokhoz. A külpolitika elméletnek van egy olyan része, ami azt mondja, hogy a külpolitika kérdésterületekből áll. És tulajdonképpen a normalitás része az, hogy egyes külpolitika területeken magasfogú kooperáció van, míg más külpolitika területeken érdekellentétek vannak. A lényeg az, hogy lényegében ezeknek a területeknek a mozgása, dinamikája legyen meg, míg a menekültpolitikában változatlanok az érdekkülönbségek, nagyon sok egyéb területen, köztük itt a gazdaság, tudomány, technológia, nagyon sok közös pont van.
Hogy ha a kormányzati kapcsolatok így félig-meddig helyre kerülnek, a pártpolitikai szinten ez mennyire vetülhet ki? Tehát a CDU-Fidesz kapcsolat az mennyire normalizálódhat, és ennek folyamatványaként mondjuk a Fidesz, illetve az Európai Néppárt viszonya?
Most Merkel látogatása egy olyan időpontba került erre sor, amikor Merkelnek magának a párton belüli helyzete és a CDU belpolitikai helyzete is igen kényes szituációban van. Hát az egyik szempont az, hogy maga a CDU is megosztott, egy óriási teherpróba előtt állnak most a tartományi választások előtt, és minden jel arra mutat, hogy az alternatíva Németország komolyan előre fog törni. Tehát tulajdonképpen itt meglehetős tanástalanság is van, hogy annak ellenére, hogy 1990 óta több mint 2 billió eurót transferáltak a nyugati területekről az új német tartományokban, annak ellenére, hogy a német, kelet-német lakosság, úgy mint a nyugat-német lakosság 53%-a megvan elégedve a gazdasági helyzetekkel, a politikai orientációt tekintve változatlanul az ugyanan feltört alternatíva Németországnak pártnak sikere van, és erre való igazi orvosságot még nem találtak ki, és most ennek a megméretése lesz. Tehát azt mondja, hogy egy kényes belpolitikai helyzetbe jön, egy magyarországi látogatás ilyen tekintetben is fontos. Hozzátennék még valamit.
Ez segíthet adott esetben ezen a tartományi megmérettetésen? Szavazatokat szavazatozjuk?
Hozzátennék, ami magyar szempontból nagyon fontos. A menekült politikában a magyar kormánypárt és az alternatíva Németország között számos területen azonos vagy közelálló álláspont van, de a magyar kormánypárt gyakorlatilag ugyebár nem csatlakozott azokhoz a pártokhoz az Európai Parlamentbe, amelyek egy meglehetősen nem középpárti, hanem inkább egy szélsőjobboldali pozíciót foglalnak el. Tehát magyarul arra utalok, hogy az AfD-t a magyar kormánypárt elhatárolódott, és a CDU-t tekinti a partnerének. Ez a látogatás ezeket a pártközi kapcsolatoknak a megerősítésére is alkalmas.
Mármint a CDU és a Fidesz közötti kapcsolatnak. Igen. Ez később hozzájárulhat, hogy a néppárttal való viszony is rendeződhet a Fidesznek? Ugye Hansgert Pöttering vezeti azt a bölcsek tanácsát, ami ugye vizsgálatot folytat a Fidesz-szel kapcsolatban, hogy maradhat-e a néppárt tagja.
Igen, feltétlenül ez befolyással van, és több kérdés van, ahol a magyar kormánypárt is módosította az álláspontját, ami éppen gondoljunk a közigazgatási bíróság kérdésére, tehát bizonyos értelemben mozgásba, változásba vannak a kérdések, és itt mindenki nagy várakozással van, hogy ez a újrastartolás hogyan, miként fog sikerülni. Úgyhogy ebben a panorámában, ebben az összképben kell beilleszteni ezt a látogatást.
Tehát kvázi ez sarkíthatunk úgy, hogy Merkelnek egy kampánykörút része volt? A kampánykörútjának a része? Lehetett ez a soproni látogatás?
Én mindig azt mondom, hogy egy látogatás, egy politikának egy jelensége a róla szóló vitákba kap jelentést és értelmet. Ki kell várnunk azt, hogy ennek milyen jelentések rakódnak még rá, de nem túlzás azt mondani, hogy mivel kelet-német tartományokban vannak a választások, amelyek sok tekintetben hasonló pályát futottak be az elmúlt 40, illetve a korábbi időszakban, ennek mindenképpen egy ilyen dimenziója is van, tehát a német választásukkal is összefügg.
Ugye tavaly komoly politikai következményei lettek a tartományi választásoknak, amelyek Németország nyugati felében voltak. Már akkor is beszéltünk, tanár úr, arról, hogy még annál is nagyobb súlya lehet a mostani, az idén őszi kelet-német tartományi megmérettetésnek. Ugye szeptember 1-én vasárnap Brandenburgban és Szászországban, még október 27-én Türingiában lesz ezek a választások. Ennek kvázi felvezetőjének is lehet tekinteni azt, hogy az elmúlt hétvégén 40 ezer ember vonult ki az utcára Dresdában, Szászország fővárosában, hogy nyilvánvalóvá tegyék, nem hagyják, idézem, a gondoskodó államot, a menekülés jogát és a bevándorlást, és a bevándorlást kijátsszák egymás ellen. Ezeknek a tükrében mire lehet számítani most hétvégén?
Hát itt tulajdonképpen az alternatíva Németországnak című címen futó pártnak a jelenségét kell megvizsgálnunk röviden, hogy mi ez, hogy ez. Röviden azt kell mondani, hogy a párt 2013-ban bontott zászlót, akkor még liberális, neoliberális zászló alatt, aki alapította többek között egy Ben Lucke nevezetű hamburgi professzor volt, és alapvetőleg ez a párt a merkeli euróválságkezelési politikát bírálta. Tehát ez a párt, ha ebben a formában megmaradt volna, egy neoliberális párt lett volna, de nem ez történt. Ez a fajta szárny, hozzátenné még egy másik nevet, Frauke Petrinek a neve, aki ezt a pártot lényegében pragmatikus, koalícióképes pártá akartá tenni, tehát a régi pártokkal, a hagyományos establishment pártjával minél hamarabb kormányzati pozícióba kerüljön. De a menekültválság következtében, és nem kevésbé Merkel politikájának következtében ennek a pártnak a hangsúlya, súlypontja teljes mértékben a menekült politika irányába változott.
De csak meg. 2015 után, nem?
2015 után, 2013-ban alakult, és azt kell mondani, hogy ez a párt egy különleges párt. Miért? Ahhoz, hogy megértsük itt a problémát. Először is azt kell mondani, hogy ebben a pártban két párt van benne, tehát két párt univerzuma van, és ez lényegében a német politikai rendszer föderális struktúrája is erősíti. A nyugati részen lényegében úgy tűnik, hogy olyan 12-14%-kal lényegében kimerítette a választói potenciáját, keleten pedig, a keleti tartományokban pedig 24-25%-on áll, tehát tulajdonképpen egy nagy néppártán nőtte ki magát. A másik különbség az, hogy nyugaton ez főként parlamenti párt, keleten pedig inkább egy mozgalmi párt. Azt kell mondani, hogy a 35 ezer tagja van a pártnak, és ennek csak egy ötöde tartozik a keletnémet tartományokhoz. Na most ebben a pártban lényegében legalább két pártnak a ideológiája és irányultsága van meg. A nyugati részben lényegében egy polgári, konzervatív, liberális pártnak a elemei vannak, keleten pedig egy radikális nacionalista párt, ami lényegében folyékony átmenetet jelent a szélső jobboldali mozgalmak és más pártok irányába.
Tehát akkor összességében nem lehet azt a toposzt rátenni, hogy szélső jobboldali az AFD?
Nem, az egész nem lehet rám mondani. Az, hogy ki fogja a pártot végső soron irányítani, az még nem dölt el. Jelenleg a nyugati részéből Jörg Meuthen, aki Baden-Württembergi, Alice Weidel, de az, hogy végül is a párt, különösen a választások után, amennyiben a keletnémet tartományokban megnő a befolyása, akkor a pártnak a leendő országos kongresszusán mindenképpen ez a keleti része, ahogy azt mondják, ez a szárny, úgy hívják, ez a szárny követeli magának a vezető pozíciókat. Ez a küzdelem még nem dölt el, tehát nagyon furcsa módon kétpólusú párt, egy pártban két pólus van, ez paradox módon a pártnak az integratív erejét nem gyengíti, hanem erősíti, tehát nagyon sokféle rétegből merít az AfD, van benne nagyon sok volt CDU párti, de vannak benne olyan elemek is, akik a korábbi szélső jobboldali mozgalmaknak a tagjai voltak. Na most, hogy egy pártban, két párt ilyen értelemben, ilyen kétpólusú párt van, gyakorlatilag tartósan ez nem maradhat. Minden esetre a jelenlegi állapotában ez van, és ez a megosztottság, hát a kelet-német tartományok és Nyugat-Németország között van. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy a Nyugat-Német tartományokban a AfD pártszervezetnek nincsenek olyan gondolkodású emberek, mint Kelet-Németországban, de lényegében ilyen értelemben egy kétpólusú pártról van szó.
Azt is olvastam, hogy a keleti AfD megerősödésével a keleti tartományokban a CDU szervezetei egy kicsit szétestek, lemorzsolódtak. Ez mennyire felel meg a valóságnak?
Hát tulajdonképpen itt a párt kialakulásának az oka, tehát ahogy mondottam, először liberális égész alatt a euróválságkezelési politika bírálatán alakult ki, később a menekült politika vált döntővé, tehát tulajdonképpen a pártnak a igazi nagyjáválását a menekült válság segítette elő, ha úgy tetszik Merkelnek a politikája. Tehát,
de ez párt konstellációban hogyan jelentkezik, mondjuk jelen esetben, hogyha vizsgáljuk ezeket a keleti választásokat, tartományokat, hogy szervezetileg mennyire változtatta meg ott az erőviszonyokat?
Hát először is a párt vonzereje megnövekedett. A másik elem a menekült válságon kívül az, hogy a nagy koalíciónak a három ciklus nagy koalícióba a szociáldemokraták és a merkeli CDU meglehetősen összeborult egymással, a CDU régi konzervatív jellege háttérbe szorult, és a két nagy párt gyakorlatilag, és ez a problémája a mai GroKónak is, a szociáldemokrata párt szempontjából is, hogy felismerhetetlenné váltak.
Tessék? Zárójelben mit jelent a GroKó?
Ez a elnézés, ez a német rövidítése a nagy koalíciónak.
Grosske koalíció.
Igen, egy szójáték. Tehát tulajdonképpen egy középpártból gyakorlatilag baloldali pártá lett, és sokan úgy gondolják, hogy nincs politikai reprezentációjuk, képviseletük a CDU-ba, ezért gyakorlatilag hát új politikai azonosulást választottak. Az egyik ilyen lehetőség, opció az alternatív Németország.
Tanár úr, az előbb részletezte azt, hogy más típusú nézeteket val az AfD az ország nyugati felén, illetve a keleti felén. A CDU-nál ez nem figyelhető meg? Tehát, hogy a CDU a keleti tartományokban nem változtatott valamit a politikáján? Vagy adott esetben a többi párt is?
Hát ez a kérdés, hogy a Mi az oka annak, hogy ennyire vonzerővel rendelkezik az alternatív Németországnak keleti tartományokban, míg nyugaton azt mondta, hogy nagyjából 12-14%-kal kimeríti a választói potenciáját, addig Kelet-Németországban gyakorlatilag 25% körül van a mostani tartományi választások előtti mérések is eszedik, tehát egy néppárti nagyságot ért el. Na most ez tulajdonképpen a kelet-német tartományoknak a helyzetével függ össze. Hát talán néhány szót hagyd mondjak erről, mert a kelet-német lakosság hogyan élte át az egyesülésnek a folyamatát? Hát az egyik ilyen probléma, hogy a kelet-német ipar gyakorlatilag megszűnt, az egyesülés után a vagyonügynökség filléreké megvette a kelet-német tartományokban lévő vállalatokat, és ez lényegében filléreké eladta, átkerült a nyugati félbe, tehát tulajdonképpen egy óriási vagyontranszfer ment végre keletről nyugatra. Igaz, az is igaz, amiről már említést tettem, hogy lényegében nyugatról keletre is történt egy ilyen transfer. Évente 100-100 milliárd eurót kaptak az új tartományok, ennek a nagy részét, ez több mint 2 billió euró, tehát a gazdaságtörténetben egy fantasztikus pénzügyi transferről van szó. Ennek a 65%-a ez szociális célokra ment, például nyugdíj, és 300 milliárd infrastruktúrára. Tehát kaptak is, de ennek ellenére a NDK lakosság úgy érzi magát, hogy őket leértékelték. A történelem lábjegyzetévé váltak. Tehát az ő teljesítményük gyakorlatilag háttérbe szorult. A választóknak az összetétele drámaian megváltozott. Az NDK-nak 17,6 millió lakossága volt. Most ugyanezen a területen alig több mint 13 millió ember él. 3,7 millió ember elhagyta a kelet-német tartományokat.
És ebben már benne vannak a bevándorlók is?
Mindjárt is beszélnék, elhagyta, és ez azt jelenti, hogy ezek a tartományokban az előregedés igen előre haladott, tehát a választói rétegekben nagyon sok az öreg korcsoport, a fiatalok jelentős része elment, és ezek az emberek különösen nézik a saját életükön gyakorlatilag, hogy hát az NDK-ban az a teljesítmény, amit ők az életüknek tudnak, ez teljes mértékben leértékelődött. A másik dolog, hogy a egyesülés követően egy elit import valósult meg, tehát a közigazgatási politikai elit az nyugatról jött keletre. Úgyhogy a új kelet, a helyreállított régi történelmi német tartományok, mint Brandenburg, Sachsenwald és így tovább, nem voltak készek arra, hogy egy össznémet identitás, egy össznémet önazonosságot vegyenek fel, hanem sokkal inkább a regionális gyökerekhez nyúltak vissza, míg a össznémet identitás lényegében azt a német szövetségi köztársaságot jelentette, ami gyakorlatilag a NDK-ban lévő ipart azt megszüntette szinte, NDK dezindustrializálódott, nagy munkanélküliség lett, és lényegében az a teljesítmény teljes mértékben leértékelődött, és egy vad neoliberális gazdaságpolitika lett úrrá ebben a térségben, tehát ez gyakorlatilag, ez a leértékelődés az egyes emberek életében is nagyon problémás volt. Hozzáteszek még talán egy elemet, hogy az NDK maga nemébe egy elzárt ország volt, tehát míg a NSK gyakorlatilag egy nagyon átjárt ország volt a gazdasági kulturális fejlődés, az NDK egy zárt ország volt, sokkal inkább paradox módon a proletár internacionalizmus égisze alatt megőrizték a nacionalizmust, a fel nem dolgozott múltat, mint Németországnak a nyugati részén. Ez is sok tekintetben szerepet játszik a mai kelet-német lakosságnak a viszonyulásában.
Abból az 1 millió bevándorlóból, ami Németországban megjelent, kaptak a keletiek is?
Na most nagyon sajátos, hogy ezekben az új tartományokban, és ott éppen választások lesznek, hogy említettük, 5,1% a bevándorlóknak a száma, Berlinben 21%-on fölül van, Frankfurtban ugyancsak, tehát kevés a bevándorló. Ennek ellenére az emberekben nagy a félelem, egy nagyon törékeny középosztály alakult ki a kelet-német tartományokban, és ezek az emberek nagyon félnek attól, hogy mind a szociális rendszerben, mind a munkapiacon a bevándoroltakkal olyan konkurenciával találkoznak, ami az élethelyzetüket lerontja. Jó lehet a gazdasági helyzetükkel, a közvélemény kutatások alapján lényegében meg vannak elégedve. Tehát ezzel nem lehet magyarázni azokat a politikai viszonyulást, ami az AfD irányába való szimpátiába nyer kifejezést.
Mindjárt folytatjuk a részletekkel is Kisiel Lászlóval, a budapesti Corvinus Egyetem tanárával, az Inforádió Aréna című műsorában.